Shabbat Devarim, elérkeztünk Mózes 5. könyvének az első fejezetéhez. Lényegében folyamatosan haladva egy igen fontos bibliai részhez érkeztünk el. Mégpedig Mózesnek a búcsúzása előtt vagyunk, de ennek a szombatnak a nevében benne van az első fejezet első szava. Ezek az igék, pontosabban szavak, amelyeket szólt Mózes az egész Izraelnek a Jordánon túl a pusztában, a mezőségen, a Verestenger ellenében, Párán és Tófel és Láván és Haszerot és Dizahab között, 11 napi járóföldön Hóreptől fogva, a Szerhegyének menve Kádes Barnáig, nem pedig a 40. eszendőben, a 11. hónapban, a hónap első napján szól a Mózes az Izrael fiának mindaszerint, amit parancsolt vala az Úr néki azok felől. Tehát a szavak. És ennek, mikor ez a heti szakasznak ezt a címét látjuk és halljuk, első gondolat az, ismerjük a szavaknak a fogalmát. Beszélünk, mondunk, de mi az, hogy szó? És valóban egy kicsit örülök annak, hogy Károly jól fordította, szavak. Ezek az igék, amit adott Isten Mózesnek, és itt ezen a rész fejezetben, amikor itt olvasok a Bibliát, remélhetőleg mindenki otthon olvassa is ezt az első három fejezetet, benne van az az elbeszélés, ami Istennek a bizonságáról szól. Mózes elmondja az egész 40 esztendőnek, majdnem a 40 esztendőnek, hiszen egy hónap hiányzik a 40-ből, a utolsó hónap előtti időszaknak 40 éven keresztül Isten mit tett, és hogy volt Izrael népével együtt, és az ő akarata, igéje hogy teljesedett be a választott néppel kapcsolatában. És én úgy gondolom, hogy már is tanító számunkra, amikor Mózes búcsúzik, a legelső törvények egyikét tölti be, add tovább gyermekeidnek. Add tovább gyermekeidnek. És már itt már mindjárt azt hiszem, hogy az idősebbeknek kell üzenni ezáltal, ha idősebb vagy, töltsd be az első törvényt, add tovább gyermekeidnek. Ez a folyamatosság, amit Mózes elénk élt, és Isten akaratában járva megmutatott nekünk, add tovább gyermekeidnek, mert te neked tovább kell adnod. Élünk ebben a tudatában, hogy nekünk mindenképpen tovább kell adni azt, amit bizonság, amit Istentől kaptunk, amit megtapasztaltunk, ami ígéretnek a birtokába vagyunk. Adtad-e már valakinek tovább? Egyáltalán a szellemi gyermekednek adtad-e tovább, hogy az én hívő életem innét egyiptomi kivonulásomtól a mai napig, ettől az utolsó pillanatig, amiben most vagyok, és még van következő pár száz év az életemből hátra. Tehát eddig a pillanatig mit cselekedett Isten? Mózes ott áll az utolsó pillanatban a bevonulás előtt. És én ezt az utolsó pillanatot inkább kezdő pillanatnak mondom. Egy új generáció van ott. Egy új generáció, ami már megtisztult mindattól, amit elmond itt Mózes, mint negatív történeteket, mint engedetlenséget, lázadást és sok mindent. Annak a tapasztalatait, ennek a bizonságát, a negatív bizonságokat elmondtuk-e mi már a gyermekeinknek például? Elmondtuk-e a szellemi gyermekeinknek, hogy igen, Egyiptomtól kijövet, ott voltak a próbák, ott voltak a nehézségek, ott voltak a skorpiók és a tüzes kígyók, amelyek ugye erősen mérges kígyókra utal ez a szó. Tudod-e, továbbadtad-e a következő generációnak? Elsősorban a saját testi gyermekedről szól a kérdés. Továbbadtad-e az életednek a tapasztalatait? Továbbadtad-e az életednek azt a tapasztalatát, ami Isten ígérete, Istennek a beteljesett ígérete, ami bizonság? És az, hogy az egész mire való, és mi a cél, és mi a következő ígérete egészen az üdvösségig Isten által? Adtad-e tovább? Mert ez az a heti szakasz nem mindig fenyít, hanem pozitív. Ha nem adod tovább, nincs folytatás, tőled függ a gyermeked sorsa, tőled függ a gyermeked és a szellemi gyermekednek az életútja. A mi szánktól, a mi szavainktól válik Isten igéje működő igévé, történésé, bizonságé, törvényé, minden pozitívvá. Ez a pozitív. Nem azt mondta Mózes, hogy milyen szép pálmák voltak, amikor jöttünk a sivatagba. Nem azt mondta, hogy milyen jó állatfajtával találkoztam, milyen csodálatos szép mérges kígyó volt ott. És nem azt mesélte el, hogy milyen szép kék volt az ég, hanem maga Isten bizonságairól beszélt. Arról, hogy amit ő megcselekedett Isten, az ígéret volt, az ígéret beteljesedéséről. Valóban a szavaink, minden szónk arról szól-e, hogy Istenre mutat, hogy ő adta, ő vezetett, ő volt velem, és nem Mózes mondta, hogy én voltam első legszentebb Mózes, az első király, aki ezt csináltam veletek, hanem benne van, amit Isten mondott, én adtam nektek tovább. De mégis. Mózes nem fenyít, Mózes nem úgy beszél, mint egy uralkodó, hogy na ide figyeljetek ti, ezt csináltátok. Nem számon kér, nem úgy, mint mi szoktuk, hogy mit csináltál, hanem ott áll, veletek történt ez. És a heti szakasznak van egy profétai része, és Ézsaiás első fejezetének a versei, és abban a összekötő szó a heti szakasznál, és összekötő szó a profétai rész költ, egyetlen szó, éhá, hogyan történhetett ez? És itt meg kell állni. Hogyan történhetett meg pozitív szinten, úgy, hogy Isten megígérte, Isten velem volt, és Isten beteljesíti? Hogyan történhetett? Én engedetlen voltam, én hitetlen voltam, és én ezt tettem. És még Mózes önmagára is mond egy vádbeszédet, pontosabban bevallja a türelmetlenségét, hogy oda csapott a kősziklára, és én nem mehetek be. Tudunk-e így tanító módon Isten igéjét elmondani, az életünkből Isten igéjét elmondani mások részére? Mert ez a folytatás, nem a misszionálás, hogy aranyat, ezüstöt kínálunk, és minden jólétet és gazdagságot, hanem az, hogy velem volt, velem van, és beteljesíti. Ezt kell továbbadni. Mindennek a vége egyben kezdet is, és nekünk minden napunk egy befejezés, és minden napunkról van bizonság másoknak, és el kell mondani. El kell mondani, hogy tegnap velem volt, el kell mondani, hogy a múlt héten velem volt, el kell mondanod, hogy mai nap velem volt, el kell mondani annak, aki utánad következik. Hitben saját gyermeked, szellemi gyermeked, a testvérednek, annak, akinek ugyanaz az ígérete, mint neked, hogy el ne rontsa ő is. Ne essen ugyanabba a bűnbe, a bajba, a engedetlenségbe bele, mint te beleestél. Ne tegyed a te bizonságod életmentő, a te bizonságod Isten ígéretének, Isten igéjének a beteljesedése. Nem igézés, hanem az, hogy bizonságot teszek Istenről. És elmondom a hibáimat is, hogy ez meg az történt. Elmondom a népemnek is a hibáját is. Igen, szabad beszélni a kereszténységnek a félrelépéseiről, szabad, hogy a következő generáció, és az utána ő véletlen se lépjen ugyanabba bele. Szabad beszélni a lázadásokról, szabad mindarról beszélni. Mózes szinte kitárulkozott, hogy mit tett a népe ez a 40 év alatt. Az utolsó lépés, mielőtt a Jordán a belépés következik. Igen, mindig is szólni kell. Még egy közösségben is kell szólni. A közösség elindult, és hol vannak? És újra elővehetem ezt a szót, éhá. Hogyan történhetett? Hogyan történhetett meg, hogy olyan lelkesen, és olyan hittel, és olyan tisztán indultak el emberek? Hova lettek? Hol vannak? Isten tudja, de hogy történhetett ez meg? Oda tudunk-e állni Isten elé bizonsággal, hogy vannak megmaradottak, van új generáció, és vannak, akik, éhá, úgy történt, hogy más tanuljon belőlünk, más tanulhat a mi utunkból, és a mi utunk bizonságtevő feladata és szolgálata mások felé, hogy más ne essen bele, és a következő generációnak könnyebb legyen. Igazából, hogyha most matematikailag számolnák, most már a fénysebessége kéne haladni a Krisztus testének, a kereszténységnek előre, mert annyi bizonság van negatív, és annyi pozitív, hogy ezt már, hogyha összeadnánk, akkor már nem se állnánk, mert rohannánk a vőlegény elé, rohannánk Krisztus elé fogadni a Mesiást, annyit kaptunk. De hogy történhetett meg? Hogy történhetett meg, hogy mégis lassabban megyünk, és nem gyorsabban? Újra fölteszem ezt a kérdést, hogy éhá, hogyan történhetett ez? Hogyan? Ézsás megmondja. Ézsásnak a heti szakasza, a szombatnak a másik neve, Sabbat Chazon, a látomás szombatja. ami az első fejezet első versében van, szintén Ézsásnak, Ámosz fiának látása, amelyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uziásnak, Jótámnak, Akháznak és Ezékiásnak és Júda királynak napjaiban. Ez a látás elég hosszú, én most a mai napra mégis kettős üzenetet veszek elő ugyanebből a szakaszból, ennek a profétai résznek a végét. A 18. verstől olvasom az első fejezetből. No, értek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr, a bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és a vérszűnek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ha engedelmel hallgatándotok, e föld javaival éltek. És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyverem ész meg, mert az Úr szája szólt. Mint lett paráznává hív város, teljes vala jogosság, igazság lakozott benne, és most gyilkosok. Ezüstös salakkal lett, tiszta borod vízzel elegítve. Fejedelmét megátalkodtak, és lopóknak társai, mind szereti az ajándékot, a vesztegetés hajház árvát nem pártolnak, az özvegy ugye nem kerül előjük. Ezért azt mondja az Úr, a sereinek ura, Izrael erős istene. Jaj, mert vigasztalást veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségeimen. És kezemet ellened fordítom, és kiolvasztom minden luggal salakodat, és eltávolítom minden olmodat. És adok neked oly bírákat, mint régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben, és akkor azt mondják te néked, ez igaz város, ez hív város. Sion jogosság által váltatik meg, és megtérő igazság által. És ez az utolsó bibliai vers, ami nagyon jó, és nagyon mai üzenet. Sion jogosság által váltatik meg, és megtérő igazság által. Hogyan történhetett? Ebben a bibliai versében van benne, mint lett, ihá, paráznával hív város, teljes vala jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok. Hogyan lehetett? Hogyan lehetett? Fölsorolja a Biblia utána Ézsaiás szájával is a papok bűneit. Mert csak ez a kettő, ami elveszett, csak ez és minden, az igazság és a jogosság. Ézsaiás szájával felsorol mindent, hogy milyen módon változott meg a törvény, a templomi rend, de számunkra mégis ez a 27. vers legyen, jogosság által váltatik meg, és megtérő igazság által. Sokszor ismételem ennek a két szónak a párhuzamát, összekapcsolását. Jogosság által. A magyar nyelvben is ismerte a szó, hogy jogosság. Ez annyit jelent, van egy törvény, van egy alkotmány, van egy alap, amire épül az egész társadalmunk, egy országnak van jogállása, van egy rendje. És amikor ezt mondjuk, Sion jogosság által váltatik meg, Isten azt üzeni, hogy ott, ahol nincs törvény, ott nincs megváltás. Jogosság törvényrendben nélkül csak halál van. Paráznaság van, és a paráznaság következményeként ott a gyilkosság, vagy a múlt héten is emlékedik, el kellett mondani. Jogos paráznává lett a hűséges város, és amelyik tele volt jogossággal és igazsággal, a paráznaság. A paráznaság az, ami szellemben, lélekben, fizikailag ma dűl, és omlik ránk minden szinten. Paráznaság, mindenki érdekből a másikat használja. És Istennek nagyon kemény a szava, amikor azt mondja, jogosság és igazságosság az, amit ő nem csak szeret, hanem azáltal váltatik meg. Ma nagyon jól tudjuk, a világ rabságban van, mindenféle rabságban. Mammon rabságában, és a kereszténység ebben benne van ugyanazokkal a szimptomákkal, rabságban van. Mindenki szeretne szabadulni valamitől, és mindenki tudja, hogy meg van kötözve, és tudja, hogy láncok kötik mindenhova. És Istennek a szava ma is nagyon egyszerű. Jogosság és igazság. Törvény és ítélet. Mert az igazság nem az a szó, amit elmondanak a szószékről, hanem a működő törvény, ami által Isten azt mondja, ez a következménye, az a engedetlenséget következménye, ezt hordoznod kell. Akár a halál is, mint a bűn zsoldja, a halál, a igazság és jogosság. Ma az igazságosság épp úgy hiányzik, mint a jogosság, hiszen a kettő összefüggésében nem véletlenül, hogy ez az ézsaiási történet, ézsaiási szavak maiak, ahol a törvény megszűnt, ott nincs ítélet, ahol nincs ítélet, ott nincs kegyelem, és ahol nincs kegyelem, ott Sion romokban van. Ott a kereszténység, mint olyan, a zsidóság is természetesen, úgy, ahogy van, romokban van. Sionról, mikor beszél a Biblia, természetesen Izraelről beszél, hiszen Izraelbe minden várost megnevesítettek. Sion lánya, és így tovább ismerősek a Bibliából. És amikor folytatjuk itt a hogyan lehet ez szóra a válaszokat, mind lett paráználva a hívváros. Teljes jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok. Ezüstöd salakká lett, tiszta borod vízzel együttve. És ezt a két jellemző dolgot ma is el lehet mondani. A megváltás salakká lett. A megváltáson már alig beszélünk, hulladék. Ne beszélj te kegyelemről, ne beszélj te megváltáson, ne beszélj a kereszt váltságművére, te beszélj bármi másról. Beszélj a történelmi helyzetről, adjál előadásokat, teológiát, dogmát, mit bánom én, miért, csak ne beszélj, mert ki túl kényes. Mert az ezüst mindenkinek fájdalmas az életében, a megváltás, mert az bűnmegvallással, bűnbánattal, döntéssel váró eseménnyel kapcsolatos. Ott lépni kell. Az ezüst az nem ingyen adott, nem dicsőséges, emberi dicsőség. Az fájdalmasan megszerzett, hiszen az ember életének szembesülni kell azzal, hogy megváltásra van szüksége. Szembesülni kell, hogy onnit ki kell, hogy váltson valaki. Szembesülni kell az állapotával. És ma erről ne beszéljünk, túl kényes. Túl kényes. Ki vált meg engem? Talán ez a szó, ami embereket elindíthat. Megváltóról, megváltásról, és a célról se beszélünk, az ítéletről, ami a messiás királynak a jogköre, amikor visszajön. Ma Krisztusról nem beszélünk, mert ő képviseli a törvényt, hiszen az ige testé lett, a törvény testé lett, megélte, és ő, mint messiás király, ítél királyi jogon Isten akaratából. Minden hatalom az övé, ez nem azt jelenti, hogy ő a főnök, az ítéletet jelent, hogy ítél a birodalmába, magába Krisztus testében is. Tehát az salakká lett ezüst. Én úgy gondolom, akárhova, bárhol, ahol elhangzik, úgymond ige hirdetés, elhangzik valami Isten nevébe, fölütik a Bibliát, egyre kevesebbet hallok én az ezüstről. A megváltásról. Egyre kevesebbet. Hallom már mindent, hogy lehet megúszni a társadalmi problémákat. Hallok én mindent, hogy lehet ezt a szamaszt jól csinálni, meggazdagon, és így tovább a világi megváltásról van szó, de az nem ezüst, hanem arany. Az önnedicsőség fénye, a hamis aranyak, ami nem Istené. Istentől ellopott aranyak, arról van szó bőven. Salakká lett az ezüst. Salakká. Megváltásról beszélni csak bűnös ember tud, mert kéri. Megváltásról bizonságot tenni csak az az ember tud, akinek valóban volt tudata, hogy mit tettem, milyen az életem, és onnét meg kell, hogy újra kell szülessem. Csak azt tud, erről ne beszélj, mert ára van. És így mi nem tudunk fizetni az életünkkel, hogy életünk legyen, és nem fogadjuk el az életünk adott életet. Krisztus vérét. Ne beszéljünk, ugye? Ne beszéljünk az ezüstről, túl fájdalmas. Beszéljünk mindenféle aranyról, ugyanúgy, mint a világ. Fényefektus, füst, minden tűzijáték, amit akarsz. Ki beszél ma? Ki beszél? És ha nem beszélsz, úgy, mint Mózes a népnek, akkor nincs következő generáció. Ha nem beszélsz a megváltásról, ami a tied, nincs üdv bizonságod, amit tovább adsz másnak. Miattad hal meg a másik ember? Mózes életéből meg kell tanulnunk a felelősséget. Add tovább gyermekeidet. Add tovább gyermekeidnek. Add tovább. Add tovább az ezüstöt. Adjál már végre hírt magadról. A szomszédban születik a kutyának 6 kölyke, mindenki tudja. Róla nem tudja senki, hogy újjászülettél. add tovább már az ezüstöt. Ne a hulladék salagot, a kiégetted, azt az aranyat, ami hamis bóvli. Azt a hamis dicsőítéseket és önmutogatásokat és színházi pózokat. Beszéljünk már végre az ezüstről. Mert ez az, amikor Isten fölteszi a kérdést, hogy történhetett ez? Éhá, hogy történhetett ez? Ez, amikor valaki tényleg milyen hívő ember, nem különbség, hanem állapot, akkor azt mondja, hogy hogy mi történik itt? Éhá, hogy történhetett meg ez? És aki megéltünk néhány évtizedet hívőként, hogy történhetett ez a 45 év alatt, hogy teljesen más lett a kereszténység. Aki most föltámadna, és itt lenne közöttünk 40 évvel ezelőtt élt testvéreim közül, szörnyűködnének, és föltennék a kérdést csendesen, éhá, hogy történhetett ez? Vagy csak utolsó 5 évet, vagy 10 évet menj vissza az emlékeidbe, hogy történhetett? És légy őszinte, úgy, mint Mózes, mi voltunk? Istennek volt ígérete, Isten még akkor is ott volt a pusztában. Abban a pusztában, ahol meleg volt, ahol hitből lehetett tovább menni, ahol nem kiszolgáltatottság állapota volt. És hogyan történhetett meg? Hogy ma, amikor meleg van egy kicsikét a városban, mindenki otthon vagy a strandon van, ahelyett, hogy hallgatná az ezüstöt. Hogy történhetett? Egy kicsit jobban szeretjük magunkat. És akkor csodálkozunk azon, hogy Isten azt mondja, na úgy, mint a választott népe, szeretni foglak, kiviszlek a pusztába. Ott bírnod kell a meleget. Ott nincs klímaberendezés. Vagy hited van, vagy ott maradsz. Istennek különleges szeretete van. Éhá, hogyan történhetett? És vízzel, tiszta borodat vízzel elegyítették. Tiszta bor. A szellemi öröm, a bor mindig is az örömnek a jelképe, a zsidóságnál és a Bibliában is. Föl van higítva, lőre, hamisított, és így tovább. Tényleg, igazi dicsőítések mennek, igazi háladalkalmak, dicsőítő konferenciák, 24 órás, akármik. Nagyon föl van ez vizezve. A víz pedig nem mást, a te kis gondolatod, a kis lelkiséget. Fölhígítom. Fölhígítom azzal, hogy majd én megmutatom, hogy kell dicsőíteni. Majd én fölhígítom, hogy hogy kell szépen összejönni pár száz embernek, örömködni. Föl van hígítva. Tudod te még egyáltalán, mi az, hogy igazi öröm? Tudod egyáltalán, mi az, hogy szellemben örülni? Vagy csak hígítottan. Valami Biblia szaga van, meg valami azért, hogy van benne. Nem veszed észre? Az történt, hogy még az örömedet is fölhigították. Commerce örömök vannak. Importáljuk Afrikából, Amerikából, meg ahol itt akarod. Higított. Commerce. Nem valódik. Hogyan lehetett? Hát ez történt. Ezüstös salakká lett, és tiszta borod vízzel elegyítve, fejedelmét megátolkodottak, és lopognak társai. Mind szereti az ajándékot és a vesztegetést, hajház. Árvát nem pártolnak, és az ő az egyben nem kerül előjük. Most ebből nyugodtan lehetne másfél órát prédikálni, hogy ki a vesztegető, meg ki, hogy feküdt le a hatalomnak, pártoknak, stb. Nem dolgom és nem közöm. Nem Isten dolga ez. Ezek sajnos szomorúbbak annál. Illetve Isten dolga, úgyhogy látja őket. A fejedelmei, tehát a népnek a vezetői. Fejedelmeid azok, amely Krisztus testét vezetik, akire rábízott Isten némely csapatot, némely részét Krisztus testének. Megátalkodtak, és lopóknak társai, ugye a húsos fazék mellé menni. Olyan gyülekezetben, ahol van egy kis elismerés, egy kis haszon, talán még anyagilag is azért persze. Lopóknak társai, megátalkodottak, és mind szereti az ajándékot, és vesztegetést hajház. Hát ennél szebb kifejezés nincs is a paráznaságra. Vesztegessél meg. Tegyél magadévá. Vásároljál meg. Képes vagyok eladni magamat. Ribanckodás magyarul. Bibliában található szó, úgyhogy nehogy valaki megijedjen. Tényleg Isten az ő népét így hívja, hogy ribanc. Nem ilyen házasság szédelgő, nevén nevezi. vesztegetést vár. Tudod mi az, hogy valaki vesztegetést vár? Le akar feküdni. Megint a paráznaság. Vegyetek meg, odadom magamat. De jó, fizessetek ám meg. Én akár az ökumenébe is lefekszek, csak fizessetek meg. Most már nem pap vagyok, hanem főpap, meg főpásztor, meg brigádvezető pásztor, vagy nem tudom, amiket találnak ki. Vesztegetés. Vesztegessetek meg. Címek, rangok, caprangok. Ezek hétköznapi dolgok. És árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjük. Ez pedig aztán a közösségnek az alaphelyzete. Özvegy és árva. Magyarul megszűnt a férfiaknak a pótlása, a betakarás. Hiszen az özvegynek alapvetően nincsen férje, mert elveszítette. És ebben a pillanatban akár az Új Szövetség könyveibe olvashatjuk, tudhatjuk, hogy a közösség felel érte. A közösség felel érte. Mindazt, amit egy férjnek be kell tölteni, a betakarást és akár még a fizikai gondoskodást is, hogy megjavítom a vízcsapát, vagy akármit csinálok, még az is a közösségnek a feladata. De itt természetesen elsősorban szellemi feladatról van szó, és a fizikai nem helyettesíti, hogy humanista módon felásom a kertjét. A gondoskodás. És ugyanúgy az árvának is a gondoskodása. Aki elvesztette a szüleit, annak a szülő feladatát a közösségnek kell pótolni. Magyarul közösségtelen lett. Ott, ahol nincs, és nincs, nem beszélnek az ezüstről, salakká vált a megváltás. Ott, ahol az öröm mű öröm, ott nincs, ami összekössön bennünket. Mert valóban a szellemi örömek azok, amik összekötnek bennünket. Mert az bizonságtevéssel jár, és egymás ölelésével, és ha mi igazából a megváltás által vagyunk testvérek, az ezüst által egyötvözött vagyunk Krisztus testeként, akkor örülök a másiknak. Örülök annak, hogy meggyógyul valaki, örülök annak valakinek, nincs olyan az életében, ami bűntől vagy bűnre készítő. Örülök a másiknak. Mert ahol ez a kettő nincs meg, ahol nincs meg az ezüst és a bor, ott közösségről ne is beszéljünk. Ott az özvegynek és az árvának az ügye, az olyan, mintha nem is lennének. Mert a logikai következtetése nehéz, ahol a megváltásról, Krisztusról nem beszélnek, ahol a szellemi örömöket nem élik meg, és ez nem karizmatikus lelkendezésről beszél, ott bizony, olyan mindegy, hogy kívül melletted. Ott csápolás van, ott tömeghipnózis van, ott sok minden más van. De ott téged ne érdekel, nem fog érdekelni senki, hogy veled mi van. Krisztusról beszélni, a bizonságokról, Istenről és Krisztusról bizonságot tenni, ez ami tovább visz abban, hogy szereted a testvéredet. Elsősorban azokat, akiknek nincs betakarásuk. Helyén van a közösségnek ez a része is. Arany, de ezüst és maga a felhigított bor. És akkor Istennek is van szava mindehhez, ezért azt mondja az Úr is, a seregeknek ura, Izrael erős Istene, jaj, mert vigasztalást veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségeimen. Amikor Isten nevét olvassuk a Bibliába, mindig van egy előtag is, hogy nem Isten úgy általában, mint a pogányoknál, hogy az Isten, hanem van őrá vonatkozó, külön neve is, hiszen Istennek több neve van. És itt ebben az esetben azt olvassuk, az Úr a seregeknek ura, Izrael erős Istene mondja. Ha pedig itt ebben a szóhasználatban elgondolkodunk, A seregeknek ura, az háborús helyzetet jelent. Ott valami erő elindul, és Istennek a nevét itt még meg is duplázza Ézsaiás, az erős Isten. Eldöntött tény, hogy Isten lépni fog, és lépnie akar abban, hogy a bor vizes, a megváltás nem ér semmit, ezüst salakká lett, Isten lépni fog. Beszéljünk pozitívan. És beszéljünk pozitívan, mert mindig az a baj, hogy negatívokról beszélünk. Hát ez a pozitív, hogy Isten jön a seregével, és a hamisítókat úgy, ahogy van, megítéli, ő mondja a jaj, önmagát vigasztalja meg, mert Istennek fáj az az állapot, ami van, önmagát vigasztalja meg. Vigasztalni pedig csak azt lehet, akinek fáj valami. Én azt mondom, hogy Istennek ez az állapot, ami most van, fáj. Az, hogy a üdvösségről, magáról, az ezüstről keveset beszélünk, a megváltásról. Istennek ez fáj, hiszen ez egész isteni műnek ez a lényege, hogy minden embert akarja, hogy üdvösségre jusson. Megváltson. Abból, ami Ádámtól idáig, ez az egész üdvterv, hogy ez csorbítja az ember, és a keresztény néven az ember, ez Istennek fáj. És önmagát vigasztalja meg, mert a fájdalmomban szenvedőt lehet csak megvigasztalni. És én kimondom, nem humanistának kell lenni, és nem együttérezni, és Istent emberként kezelni. Istennek valóban fáj ez, ami van. És az onnét tudható, hogy aki Krisztus testében van, annak tényleg fáj, ami van. Tényleg fáj, hogy Krisztusról nem beszélünk. Tényleg fáj, hogy az öröm az hamis öröm. Tényleg fáj. Ez az igazi Isten, és ez az igazi Krisztusi. Nem az, amikor az ő nevébe csinálunk, celebrálunk és varázsolunk. És Istennek a pozitívsága folytatja, pozitív szavai úgy folytatódnak: kezemet ellened fordítom, és kiolvasztom minden lúgas halakodat, és eltávolítom minden olmodat. Hát ez bizony nem valami nagy százalékos arany. Ha a salakból még Isten ezüstöt nyer, az nagyon kevés. Nagy salakhegyek vannak, és abban kevés maradék az ezüstről. Nagy-nagy könyvesboltok tele könyvvel, nagy-nagy szolgálók. Aztán most szépen kiolvasztanánk, hogy ebből mennyi volt a Krisztusi. Mennyi volt az ezüst? Akkor az nagyon kevés. Pedig Istennek az értékrendjébe ez, amit meg akar tartani. Ezt akarja, hogy a gyülekezetekben, a közösségekben ezüst legyen. A hulladékból elég volt. Most már nem ezüst bányák atyit Isten, hanem ebből a nagy meddőhányóból, amit kereszténységnek hívunk, ebből kinyeri azt a kevés maradékot. Nem keresztény ellenes vagyok, de tényleg meddőhányó. Sejteni lehet, hogy itt-ott még vannak Krisztus testeiben, tartozok. Éhol-néhol lehet találkozni azzal, hogy tényleg Krisztusról is beszélnek. De Istennek a szeretete az, hogy ezt a meddőhányót kitermeli belőle, kiolvasztja belőle azt a maradékot, ami megmaradt. Ilyen szomorú az állapot, tetszik vagy nem tetszik. Nagy-nagy-nagy hegyek, és benne a nagy-nagy kevés. Az az icipici kevés. És Istennek az ígérete ezzel a kevéssel, ezzel a maradékkal fog kezdeni. Ez Istennek az ígérete, és amikor Istennek az ígérete folytatódik, akkor olyan jó hallani, és adok neked oly birákat, mint régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben, és akkor azt mondják te neked, ez igaz város, ez hív város. Adok neked oly birákat, adok neked olyan tanácsosokat, megtörtént. Tudjuk meg, hogy megtörtént, mert ígérete szerint a Szent Szellemet kitöltötte. Ő az, aki bennünket megítél. Ő benned az a vészcsengő, amelyik megszólal, hogy ne tedd, és emlékeztet arra tanácsosként, hogy mi Istennek az igéje. Emlékeztet, tanácsol, vezet. Istennek az ígérete megvan. A Szent Szellem. Elfogadtuk már. Elfogadtuk már a tanácsost, elfogadtuk azt a belső bírálatot. És ennek a Szent Szellemnek a munkája az a folytonosság, folyamatosság, amikor újra kell olvasnom, Sion jogosság által váltatik meg, és megtörődj igazság által. A Szent Szellemnek a legnagyobb munkája pontosan ez. Nem az a fölhigított bor, az a lőre, amit karizmatikus módon sokszor örömködésként adnak elő. Nem az a nagy meddőhányó, amiben némi valami Krisztusi van. A Szent Szellem legjobb, legáldásosabb és életre vezető munkája. Megismerem a törvényt, és a törvény által megismerem az én bűneimet. Jogosság. Ő vezet el minden igazságra, és ebben megelőzi a jogosság. Ő az, aki kinyitja a Bibliát, és megmondja egy igehirdetés, vagy bármi formába, oly mindegy milyen formába, megmondja számomra, hogy ember, itt megbotlottál. Ember, te itt bűnös vagy. Ember, itt engedetlen vagy. A Szent Szellem, ami elveget az igazságra, de előtte a jogosságot is ismerni kell. Jog nélkül nincs ítélet, törvény nélkül nincs kegyelem. Ezerszer el kell mondani, és csak erről kell beszélnünk. Mert ez, ami megmenti a kereszténységet, a világot és minden ember életét, megmentheti. Szent Szellemnek ezt a munkáját, erre figyeljünk, erre hallgassunk. Úgy, ahogy mondta, hogy íme az én szerelmes fiam, az a szerelmes fiam mondja, íme itt, akit küldök neked. Ne legyen felhiggítva a borod, legyen örömed, hogy tudod, mi a bűnöd, és leraktad. Legyen örömed, hogy ettől szabadulni kell, és megszabadultál. Legyen örömed, és jön a folytatás, vissza kell csatolnom Mózes életére, és legyen szabad. Mózes 5. könyve így kezdődik, ezek a szavak. Ezek az igék. Legyen szavak a szádon, amikor elmondod, megtudtam, hogy ez az életemben bűn, és Isten szabaddá tett. Megtudtam, hogy Isten ez a bűn, és én oda le tudtam tenni az Úr elé. Megtudtam, és mentesítelek az ítélettől, mert van kegyelem, és kértem rá szabadságot, kegyelmet. Erről beszélj, add tovább. Úgy, mint Mózes ott a határon, a Jordánnál, úgy, mint Krisztus érkezése, a Mesiás érkezésekor, előtte valakinek kellene szólni, ez történt 2000 év alatt. Beszéljünk már a következő generációnak, a következő nemzedékeknek, a saját gyermekednek, a szellemi gyermekednek, vagy lelki gyermekednek, akárhogy is mondhatnám, aki általad elmondhatod, hogy ott van veled együtt, aki jövevény volt tegnap, és ma hozzád tartozik. Add tovább az ezüstöt, add tovább a borodat, erre vágyik az egész világ, és nem tudja, mire vágyik. És kap hígított bort, meg nagy maszlagot, ezüsttel bevont akármit. Galvanizált kegyelmet. Én úgy gondolom, ez a kettő, Ézsaiásnak a látása és Mózesnek a beszéde összekapcsolódik. A látás beszédé kell, hogy legyen. Ha látok valamit, szólnom kell. De ez nem csak azt jelenti, hogy én most ítélkezem és bíráskodom, szó sincs erről. Nézd magadra, emlékszel? Látod még azt az Egyiptomot, meg azt a vizet, amin áthozott? Emlékszel? Látod a részkígyót? Látod? Látod a bűnbeeséseidet, a botlásaidat? Látod? És látod azt a kegyelmet, hogy mégis itt vagy. Mert látod, ő ilyen. Látod? És ő azért ilyen, mert adott valakit, aki adta a jogosságot és az igazságot. Isten törvényeit ítéletével kegyelemre változtatta. Ez a pozitív. Nem az, hogy tapsoljunk gyerekek, mert jó kedvünk van, vagy csinálunk magunknak. Ez a élet öröme. Tudom, hogy Istennek mi a törvénye. Ebben a helyzetben, ebben az életszakaszban, ezen a szakaszán azonnak az útnak, amit mi pusztai vándorlásnak is hívhatunk az életünk során. De ezt nem csak azért kaptuk, hogy mi betöltsük, mi megéljük, hanem Mózesnek tovább kellett adni Józsuének is, aki mellette sétált és tanult, de az új generációnak is tovább kellett adni. Azok, hogy ők bejuthassanak. Felelősek vagyunk egymásért, jogosság, igazság tekintetében. Jogosság és igazság pedig egyedül Istené. Nincs egyházi törvényrend, de van Isten törvénye, ami által működhetnek társadalmak és egyebek. Fölötte mindennek Isten törvénye van, fölötte. Nincsen más ítélet, egyedül Isten ítélete van. Ember embert nem ítélhet meg, csak Isten nevében, és úgyha felhatalmazás van Istentől. Emberi ítélet nincs. Tudom, ez egy mély történet, bár csak lenne a társadalmi rendben is egy olyan állapot, amikor nem Istenre hivatkoznak és hamis törvényekkel ítélkeznek, hanem valóban teokrácia lenne, ahol Isten törvényei érvényesek lennének, a földi törvények felett, és az alapján születnének földi törvények. De ha nem adjuk tovább, hogy tanulnák meg? Akkor egyéb törvények is bekerülnek, aminek eleget kell tennünk. Ez folyik ma egyre inkább. Amikor Mózes 5. könyvéről beszélünk, akkor a 70-es fordításra kezdődött a baj, ismeritek a latin nevét is, amikor már a hébert lefordították görögre. Számtalan szó meg lett másítva, kihagyva, kicserélve, átírva. Itt kezdődött már az első probléma. Mihez képest, hogy a zsidóságnak pontosan gyásznapja is ez a fordításnak a megjelenése magyarázható, hiszen az Alexandriában levő zsidók szerettek volna ugye a Bibliát olvasni. Ők már igazából héberül keveset tudtak, inkább görögül, tehát le kell fordítani. A fordítások első torzója egyből a 70-es fordítás is lett. És ennek a 70-es fordításnak a megfelelője, úgy is hívják ezt a Mózes 5. könyvét, a törvény másolása, új törvény adása. És itt már is azt kell mondanom, semmi nem történt. Semmi új törvényírása. A zsidóság is arra hivatkozik, hogy a királynak a tórát le kellett másolnia és magával vinni, és ezért a Mózes 5. könyvét, ami a későbbiekben még jobban kibontja Istennek a kinyilatkoztatott törvényeit, új törvényként kezeli, új törvénykönyvként. És mindenkinek el kell mondanom, jogosság és igazság tekintetében állandóság van. Isten, amit kinyilatkoztatott annak idején, ott a Szinai hegyen, még az alexandriai fordítás után is, és a mai napig is, bárki fordít bármit, ugyanazt a törvényt adta, ugyanaz a rendet adta az embereknek. Az emberek nem változtak, csak a törvényeknek a végrehajtási utasításai vannak változások, mivel másképpen élnek a mai emberek, a törvény ma is ugyanaz. És el kell jutnunk odáig, hogy amikor Mózes 5. könyvéhez érkezünk, figyeljünk arra föl, nincs új törvény, még új szövetség sincs. Tudom, provokálok, de nincs új törvény, nincs új szövetség. Minden a régi. Annyi különbséggel, hogy kibővült a Golgotánál. Ez a törvény rend igazsággal, és az igazság nem más, de a sátán megbüntetése, levettetése, és a mi megítélésünk kegyelem által, kegyelemmel. Nem történt változás a törvényekben, nem lett új törvénykönyv adása Mózes 5. könyvében, és ezt mindezt azért mondom el, mert ha igazság és jogosság által válthatik meg ez a világ is, vissza kell menni az eredetekhez. Az eredetekhez. Mert azóta a 70-es fordítás óta számtalan fordítás, és számtalan dogma, és számtalan teológia jött, amelyek mindegyik az a célja, hogy egy-két mondatot, egy-két szót egy kicsit kicseréljen, lájtosabbá tegyen. Magyarul folyik a jogosságnak az átírása toleranciával, humanizmussal, hellenizmussal, csak hogy a divatosabbakat, a maiakat mondjam, nincs, de működik a törvényellenesség. Működik a jogosság elleni tevékenysége. A bibliai fordítóktól kezdve a teológusokon át, a világról már ne is beszélünk. De Istennek a szava állandó, és ma is kell beszélnünk, mindarról, amit Mózes elmondott, a lényegéről. Mózes bizonságtevő élete előttünk ott kell lenni, add tovább gyermekeidnek. Ez egy parancs. Parancs, és nincs is más lehetőségünk. Tényleg, a változtathatatlanságnak a szellemében, hadd mondjam azt, számon kérhető vagy, ha nem adtad tovább a tegnapi bizonságodat. Számon kérhető vagy, ha nem beszélsz a szavakról, amit Isten adott neked. Nem a papok meg a barátok, hanem azok a szavak, amit igének hívunk, és amit tudod, hogy a tiéd. És amit tudod, hogy Krisztus testé, ez köteles vagy továbbadni. Az új generáció miatt. Újra abba az irányba kell mennem. Új generáció pedig van. Naponta születnek emberek. Naponta születnek újjá emberek. És naponta foganhatnak életek. De ez a te szavad kell. Nem félt Mózes. Nem félt Mózes elmondani a népnek azt, hogy mind mentek át. Nem félt és nem szégyenkezett elmondani, mi történt 40 év alatt. Mert fontosabb volt a jövő. Nem volt toleráns, hogy hát azért ti azért jó fiúk voltatok, csak hát. Nem sajnálta őket és koszogozta meg, hogy hát most meg kell halnotok, de hát én azért szolidáltok veletek. Mózes nagyon racionális, nagyon egyszerűen kimondta, ez van, ez volt, és ez lesz. Tudunk ebben az egyszerűségben mégis bizonságtevően szólni? Igen, én voltam az, aki a kutyából lesz szalonna. Én voltam az, ott, amikor kell. És ki tudom-e mondani azt, hogy hova megyek? Ki tudom-e mondani, hogy hogy botlottam meg? Ott, ahol kell, ezt mindig hozzá kell tenni. A saját népemben belül ki tudom mondani, mert kimondhatom. Mert az én bűnvallásom, hogy megbotlottam, az másnak lehet, hogy erősség, ha rendezted Isten a dolgokat, és emberekkel is persze. Továbbadtad-e? Ez egy kérdés. És mától kezdve add tovább. Ez a közösségépítés. A születés pillanatában kezdődik a közösségépítés. Amikor valaki megszületik, már add tovább a bizonságodat. A saját gyerekednek nem akkor kell tanítani, hogy milyen lesz a felnőtt leszel, amikor 28 és fél éves, hanem ott legyen melletted első percétől, és lássa, hogy te mind mész keresztül. Vedd meg a játék kalapácsot a kisgyerekednek, hogy tudja, mi az, hogy kalapács. Mondd el az örömeit, hogy tudja, mi az öröm. Ne valami idegen örömöt tanuljon meg. Mondd el, hogy milyen voltál, és mit tett Isten veled. Mert tovább kell adnod. Mert így tudod a generációknak továbbadni, mert Istentől kaptál, mert semmi nem a tiéd. Se az ezüst, se a bor, se az arany. Minden Istené. És nem az én igazságom az, ami gyereknevelés, és nem az én jogosságom, ami szülői terrorom, hanem az, tudod fiam, tudod lányom, tudod testvérem, én tudom, mi Isten törvénye, megítélt. De hálás vagyok, van borom, a háladás pohara, amik az úrvacsorát a kezembe veszem. Határ előtt van, Krisztus testének minden része. Hiszen itt egy hónap volt a Mózes történetében, a választott nép történetében egy hónap volt hátra. Nem tudhatjuk itt, Istenné, mennyi az az egy hónap, ami még hátra van. Nem tudhatod, hogy neked hány hónapod van hátra. Lehet, hogy másra mutogatsz, hogy neki kevés van, és te hamarabb elvisznek. Honnét tudod? Állj ott, légy kész, és mondd ki. Add tovább az ezüstöt. Add tovább a tiszta bort, és állítsad helyre először a saját életedbe a jogosságot, hogy igazság is lehessen az életed. Menj Isten elé, Uram, szeretném tudni, ki vagyok. Szeretném tudni, hogy mi az, amit ellened tettem. Bár tudom, hogy nem voltam engedetlen, de biztos van olyan, amiben te másképp döntöttél volna, mint én. Mert te így taníts meg a törvényedre. Taníts meg a törvényedre, erre van szükségem. Taníts meg a jogosságra, hogy megítéljél, és igazság legyen. Ítélet az életemen. És ez az ítélet számomra életet jelent. Ez a pozitív, ez amit Ézsaiás látott. Látod, hogy Istennek mi a terve? Látod, hogy Istennek mi a terve Krisztus testével és veled is? Igazság, jogosság. Fordítva, jogosság és igazság. Törvény a helyére, ítélet folyjon, és fogadd el a kegyelmet. És akkor át lehet lépni a Jordánt. Akkor is a magán Jordánod következik be, mert ki tudja, kinek, mikor, hol, merre kell elmenni. Ki tudja, de akár a holnapi nappal a belépés is. Hogy egyszerűsítsem a kérdést. Holnapi napot is csak úgy kezdheted, ha a mai napod meg van ítélve. A mai napod jogosság és igazsága és kegyelem által befejezed, csak akkor kezdhetsz holnapot. Egyébként folytatod a mai bűnös életedet. Vagy a 10 éves bűnös életed, vagy az egész születésed óta történő dolgokat. Egyszer meg kell szakítani a Jordánnal az utunkat, de történjen úgy, állj meg, vessél számot, légy őszinte. Mózes tudta, hova megy, és nem úgy ment el, hogy vitte magával a bizonságait, ott hagyta a többieknek. Te mit hagysz itt a többieknek? Bizonságot? Szavakat? És ha viccesen mondhatnám, vagy adótartozást, de mondhatnám tovább, és mit hagytál itt? Életet? Vagy eltűntél, és még nyomokat se? Sok-sok hívő ember magányosan él, bezártan, testvér nélkül is, mert nem adta tovább. Megszülheted magadnak a követőket, akit nem bemisszionálsz, verbúválsz, hanem elmondod, én már jártam a pusztába hosszú úton, velem volt, ez történt, az történt. És tudom, hova megyek. Tudom, mi a szolgálatom, tudom, mi az életemnek a végcélja, mert Isten kezébe van. Tudod, naponta meg kellene állni, Mózesként. Naponta bizonságot kéne tenni egymásnak, hogy a következő ember, akivel találkozol, a következő generációnak a tagja azt tudja mondani, megyek én is, hát úgyis mennem kell, megyek. Mert Isten veled van, előtted megy, hiszen a választott népnek ez a bizonság is megvolt. Tehát ezek a szavak. Szavak ölnek. Szavak. Mit mondtál? Miről beszélsz? Mózes semmi másról nem beszélt, csak amit Istentől kapott, meg látott bizonságot, megélt bizonságot. E szavak lehetnek negatívak, pozitívak. De a negatívból is lehet pozitív. Isten megtisztít, mire a Jordánhoz jutsz. Ahogy megtisztította a választott népet, úgy minket is megtisztít. Ígére szerint befejezi bennünk a munkát. És én úgy gondolom, igazság és jogosság. E két legnagyobb kincs. És a két legnagyobb kincsnek egyetlen egy hordozója, képviselője, nem más, mint a Szent Szellem. Őt kellene kérni, hogy Istenem, vagy Jesua, add a te Szent Szellemedet, hogy vezessen el minden jogosságra, minden igazságra, hogy örök életem legyen.